Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A világ előtt álló jelenlegi nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az EU-nak, így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a feszültséget, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, kollégái továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak, így a budapesti békecsúcs kapcsán zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el, illetve mindennek a szánalmas leplezési szándéka, ahogy fogalmazott. A tárcvezető aláhúzta, ismét ki lett adva a jelszó, hogy még több pénzt és még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába, és ahogy telik az idő, úgy válnak egyre esztelenebbé a számok és az ötletek. Ukrajna 60 milliárd eurót követel magának további fegyverkezésre, ez mintegy 24 ezer milliárd forint, jegyezte meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért. Mindenre azt követően került sor, hogy Sebestyén Józsefet toborzók agyonverték Ukrajnában. Megöli Magyarország ellátás biztonságát, ha az Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját, ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához, erről is beszélt a miniszter. Szijjártó Péter leszögezte, eddig két útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az uniós tervek értelmében felszámolnák ezek egyikét, a megmaradó infrastruktúra viszont nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kiterése óta megduplázódott, tette hozzá. A tárcvezető éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amiért Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához, a barátság kőolajvezetéket ért támadás és a tranzit leállását követően. Arra is kitért, hogy a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék mindössze 0,2%-át teszi ki, ennek kiesése pedig alig ha lehetetleníteni el a háború folytatását. Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása, sorolta, hozzátéve, ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész eljönni Budapestre, hogy bármilyen formában felvegye a kapcsolatot az ott találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodymyr Zelenszky hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja Budapestet a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra. Emlékeztetett, ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, a pénzromlás mértéke 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult, mondta Varga Mihály jegybank elnök a Magyar Nemzeti Bank tavaly évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozattervezetet. Országszerte zajlik a védekezés az amerikai szőlőkabócával és az általa terjesztett aranyszínű sárgaság betegséggel szemben, közölte az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hétvégéig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, eddig 3 milliárd 800 millió forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak. Évvégig 101 új mentőautót vásárol az országos mentőszolgálat 9 milliárd forintért, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte, a kormányzásuk kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlag életkora 6 év alá csökkent. Az új autókból 20-at most mutattak be Budapesten a Hősök terén. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, kisebb esővel, záporral, sokfelé majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A kommunizmus világméretű egyház üldözése. Az egyház megtörése. Részletek Tomka Ferenc Halálra szántak, mégis élünk című könyvéből. Sztálin nem volt megelégedve az egyház elleni hadsebességével Magyarországon. Ennek hatására Rákosi sietteti a műveletet. Ha az elvtársak megnézik a Szovjetunió történetét, látják, hogy az egyház elleni harc lényegében eldőlt a tanácsköztársaság első 4 évében, s az egyház gerince meg volt törve. Földjét, kincsét elvették tőlük, nagyon sokat kivégeztek már akkor. Megtapasztalta a szovjet vaskezét. Nekünk is meg kell értetnünk az egyházzal, hogy velünk nem lehet játszani. Ez volt a program, hamar összetörni az egyház gerincét és bizonyítani az egész társadalom előtt a párt vaskezét. Így kezdődött Mindszenty bíboros pere, majd 2 évre rá Grősz érseké, és velük párhuzamban több száz kisebb egyházi per, amelyek tudatos koncepció szerint követték egymást. Ugyanakkor volt több száz halálos ítélet, és másik több száz politikai gyilkosság is. A beismerő vallomások jogellenes alkalmazása. A koncepciós perek a legkülönbözőbb hamis vádakat tartalmazták. Például az egyesületek, katolikus iskolák vagy szerzetesek elleni perek esetében, hogy a papok gyóntatásban gyilkosságra biztattak fiatalokat, hogy erkölcstelenek voltak, államellenes összeesküvéseket szerveztek. A Mindszenty per esetében hazárulás, államellenes összeesküvés, valuta üzérkedés. Hogyan lehetett ezeket igazolni? Visinszky szovjet ügyész volt a szellemi atya annak a gyilkos elméletnek, amely tényként kezeli a valószínűséget, és a beismerő vallomás alapján állapítja meg a bűnösséget. A civilizált joggyakorlatban a beismerő vallomás legfeljebb enyhítő körülménynek számít, terhelőnek már nem, és bizonyítéknak semmiképp. A bűncselekmény bizonyítása a vád képviselőjének, és nem a vádlottnak a feladata. Ezt a szovjet jogtipró gyakorlatot importálta a hazai diktatúra, hasonlóan a többi szocialista országhoz. A koncepciós perekben tehát a vád legfőbb bizonyítékai a beismerő vallomások voltak. Ha a beismerő vallomás elegendő bizonyíték, akkor a hatóság számára egyetlen kérdés maradt, milyen fizikai vagy egyéb erőszakkal lehet a vádlottból kikényszeríteni, hogy azt vallja, amit a koncepciós per megtervezői hallani akartak tőle. A koncepciós perek levezetése. Az egyház elleni vagy a kommunista párt tagjai, például Rajk László és társai elleni koncepciós perek forgatókönyve is hasonló volt. A párt vezetősége először megtervezte, milyen típusú embereket kell letartóztatni, hogy az éppen fontosnak tartott céljaiknak megfeleljen. Megtervezte, milyen vádakkal kell illetni őket ahhoz, hogy az egyház esetében az egyház elleni támadások éppen aktuális célját, a szerzetesek, Mindszenty vagy a püspökök lehetetlenné tételét elérjék. És megtervezte, hogy a pert megelőzően és azt követően miként befolyásolják a közvéleményt, hogy a per úgy jelenjék meg, ahogyan az a célnak megfelel. Ezt követően letartóztatták, majd előkészítették a vádlottakat, a tanúkat, megfogalmazták a vallomásokat, amelyeket a vádlottaknak be kellett vallania. Gyakori volt, hogy a vádlottnak megígérték, ha azt vallja, amit kívánnak tőle, az könnyebbíteni fogja ítéletét vagy egyenesen felmentését biztosítja. Majd a vallomás alapján, hiszen bevallotta bűnét, kivégezték. Így jártak el a gyöngyösi vagy a szalézi ifjúsági per egyes vádlottjaival, a Grősz per több tanújával épp úgy, mint a kommunista Rajk Lászlóval. A koncepciós perek és Mindszenty bíboros pere. 1948 vége felé a kommunista párt vezetésének minden nagy ellenséget sikerült eltennie az útból. Az egyház és elsősorban annak első tekintélye Mindszenty bíboros volt az, aki változatlanul tiltakozni mert, nem csak az egyház jogainak, hanem általában az emberi jogoknak megtiprása ellen. A kommunista párt győzelmének a katolikus iskolák és egyesületek megsemmisítése után elengedhetetlen feltétele volt Mindszenty bíboros prímás félretétele. A Mindszenty per a koncepciós per iskola példája. A legfőbb ügyészség 1990-ben felülvizsgálta a pert és kijelentette, hogy az koncepciós volt. A Mindszenty per. Rákosi és Kádár a koncepció hátterében. Új fényt vetnek a perres, általában a koncepciós perekre az ügyet előkészítő jegyzőkönyvek. Ezek ma már megtalálhatók a magyarországos levéltárban, A fennmaradt dokumentumok tükrözik, hogy Rákosi Mátyás a párt vezetője, és az általa irányított csoport Kádár János belügyminiszter közreműködésével előre meghatározta, milyen vallomásokat kell kikényszeríteni a tanúkból, majd a kicsikart és sok esetben tovább hamisított úgynevezett vallomások alapján hogyan kell összeállítani a vádiratot a bíboros, végül ezt hogyan kell az ország és külföld elé tárni. Az egész periratra jellemző, hogy a vád elsősorban a beismerő vallomásokra hivatkozik, mint bizonyítékokra. De láttuk, ez a koncepciós per alapvető jogtalanságának sajátossága. Tényeket nem tud összeszedni, a beismerést pedig kiveri a vádlatból. A perre vonatkozó dokumentumok sugározzák, hogy nem a tények a fontosak, hanem a párt pillanatnyi elképzelése. A kihallgatások dokumentumain ilyen megjegyzések olvashatók, idézőjel. Szeretném, ha Rákosi elvtárs megbeszélné velem, milyen irányban menjünk tovább, Péter Gábor. Idézőjel bezárva. A Mindszenty ellen készült első vádiraton Rákosi saját kézírásával ez áll. E jegyzőkönyv politikához nem konyító emberek munkája. Ez Mindszenty működését dicsőíteni ezzel szemben. A jegyzőkönyvnek röviden és tömören tartalmaznia kell a vádakat. 1. A magyar demokrácia megdöntésére irányuló tevékenység, 2. Kémkedés, 3. Valuta üzérkedés. Beveszik a vádak közé a Habsburgok visszahozatalának szervezését, a nyilasok támogatását, bár a bíboros a nyilasok börtönében is volt, Rákosi utasításának végén összefoglalja a célt. A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nem csak reakciós fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék el, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége. Tudnunk kell, hogy Péter Gábor, az ÁVÓ vezetője, Mindszenty kínzásának személyes vezetője. A vádakkal kapcsolatban megegyezhetjük, a valutához a hercegprímásnak annyi köze volt, hogy hatalmas külföldi pénz, ruha, gyógyszer, stb. Segélyeket szerzett a nyomorban élő magyar nép számára a háború után. Bűnévül rótták fel, hogy a valutát nem váltotta át magyar forintra. Ebben az időben a pénz egy-két nap alatt elveszítette értékét. A valuta viszont vásárlóértékkel bírt, és a sok tízezer ember életét megmentette. Működtettek 18 szeretetotthont és 120 népkonyhát, amelyekben naponta egy tál ételt adtak az éhezőknek, különbségtétel nélkül. A hazárulás vágyát ekkorban mindenkire rá lehetett bizonyítani, aki bírálta a rendszert, s főleg, ha ezt külföldiek is meghallották. A bíboros lejáratására kiadott úgynevezett Sárga könyv című propagandairat a Rákosi megtervezte stílusban íródott. A sárga könyvet, majd fekete könyvet ország és világ szerte terjesztették. Benne volt a prímás kézzel írt úgynevezett vallomása is, amelyben a fent idézetteknek megfelelően vallja be bűnösségét. A főpásztort ismerő olvasók tudták, hogy e vallomás hamisítvány. Ilyet Mindszenty bíboros sosem írt volna le. A bíboros emlékiratában így beszéli el, hogyan derült fény a történtekre. Egy neves magyar írásszakértő házaspár külföldre menekült, és ott a világ előtt megvallották, kicsempészett fényképekkel igazolták, hogy őket kényszerítették, hogy hamisítsanak beismerő vallomásokat, Mindszenty kézírását utánozva. A hamisítás bűnét bevalló szakértő rövidesen váratlanul meghalt. A diktatúrákban közismert a veszélyesnek tartott emberek váratlan halála. A bíboros börtöne és kínzásai. Mindszenty bíboros emlékiratai beszámolnak arról, milyen kínzásokkal kényszerítették, hogy vallja azt, amit a koncepció a szájába akart adni. Emlékiratai első naptól beszámolnak a történtekről. Idézet. A letartóztatás napján 1948. december 26-án az Andrássy út 60-ba vittek. egy földszinti fűtetlen helyiségbe cipeltek. Lehúzták reverendámat, és gyanúsan nevetve alsó ruhámat is. Tarka csíkos bohóc öltönyt húznak rám. Majd elkezdődik a kihallgatás. Írnak egy jegyzőkönyvet, de nem az került bele, amit én mondtam. Amit mondtam, meghamisították. Természetesen megtagadtam az aláírást. Décsi, ávós ezredes, a tárgyalás vezetője ezt mondta. Jegyezze meg, nálunk a vádlottak nem azt vallják, amit ők akarnak, hanem amit mi akarunk. Intett a fejével, és kiadta az utasítást. Tanítsátok meg vallani. Az őrnagy visz a cellámba. Röviddel azután belép a szobába egy magas, tagba szakadt, vadtekintetű rendőrtiszt. Nekem fut, és csizmával, egész erejével belerúg födetlen gerincembe. Ő is, én is a szemközti falnak esünk. Egymás után méri rám az ütéseket. Bár kimerülten liheg, nem hagyja abba kínzásaimat, hiszen nagy gyönyörűsége lehet abban, hogy végre elérkezett az óra, amikor Magyarország hercegprímását botozhatja. Már nem tudom számlálni az ütéseket, arra ébredek, hogy fellocsolnak, visszavezetnek. Újra követelik, írjam alá jegyzőkönyvet, megtagadom. Ez nem az én vallomásom. Décsi dühösen kiadja a rendelkezést, vissza vele. A gumibotozás újra elkezdődik. Utána megint visszavisznek a kihallgató szobára. Décsi ordítva követeli a jegyzőkönyv aláírását. Amikor megtagadom, harmadszor vitet vissza, külön kezelésre. Az őrnagy harmadszor gumibotoz meg. Ezután Décsi utolsó kísérletet tesz, hogy aláírassa velem a jegyzőkönyvet. Válaszom újra az, hogyha az általam előadottakat veszik be a jegyzőkönyvbe, akkor aláírom, különben nem. Megint tudtomra adják, hogy ezen a helyen nem azt vallják a vádlottak, amit ők akarnak, hanem amit a rendőrség megparancsol nekik. A kihallgatók is kifáradnak. Visszavisznek a cellámba. Az elkövetkező napokon nappal a cellájában volt 5 ávós társaságában, akik dohányoztak, kiabáltak. Ha lecsukta szemét, nem hagyták aludni. Idézőjel, beszédjükben szinte versenyre keltek a trágárságban. Időnként megszólítanak és trágár történeteket adnak elő. Egyikük bordélyházi élményeit, én csendben vagyok és imádkozom. Második nap. Ismét Décsi ezredes elé került, aki felsorolta a koncepció vágyait. Felolvasta a jegyzőkönyvet a bíboros szavaival, és idézem, követeli, írjam alá. Kijelentem, hogy nem írom alá, mert hemzseg a valótlanságoktól. Nyomatékkal felszólít, hogy írjam alá. Amikor megtagadom, int az őrnagynak. Kezdődhet a botozás. Ez az éjszaka is olyan volt, mint a tegnapi. Mécs László, a fogoly bíboros. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót soroz, ti szabad népek, Moszkva börtönéből üzen nektek a fogoly bíboros. Egyedül álltam Istennel hazáért, hogy ránk szakadt a gyilkos Ázsia. De boldog asszony zsoltárát zokogva velem jött népem millió fia. Gyilkos erő bár eltörte a kardot, Krisztus keresztje magasba tartott szent égi jellet a tiszatáj felett. Ti szabadok, ti gondtalanul alvók, az én keresztem védett titeket. Úr Krisztusért így szemben egy világgal óvtuk elromlott árva kis hazánk, hogy véres testünk gátját át ne törje a tankcsordákkal járó szolgaság. Krem Cézárja küldhette az átkát, ha nem marad más csupán az imádság. Csak Isten fent a halk csillagokon, és én tudtam, hogy népemnek az égből a szabadságot leimádkozom. Muhinál Ugrin, Tomori Mohácsnál vártam én is, hogy mozdul a világ, s nem hagyja veszni szemben Góliáttal a szabadságért harcoló fiát. Hisz azt védtük itt, ami a tiétek, a lelket, mely az oltáron égett, de karácsony éjjelén kialudt a fény, s magam maradtam, mint egykor a mester, a Golgotának égbe nyúlt hegyén. S rabbá lett népek sóhaj viharával üzenek át az óceán felett. A szó, a színes, biztató ígéret nem elég már, ha nem követített. Éjfélre jár, s a rendült földnek hátán felétek indul poroszlónk a sátán. A szabadságért, ha harcolni nem mer, ha elhagyja az Úr Krisztus vitézét, szolga lesz a földön minden ember. Mert minden nap itt egy új vitót ácsol, minden óra egy új börtönfalat, minden tűnő perc elrabol egy lelket, s Krisztus nyájából semmi sem marad. Ha halljátok, hogy lánc csörög a földön, ha érzitek, hogy most zárul egy börtön, hóhír kezén, ha áldozat zokog, ébredjetek, ti gondtalanul alvók, hisz a mi sorsunk a ti sorsotok. Ha nem segítek, összedől a templom, és rabot szül a tört szívű anya, és 48 dicső csillaga helyén ott ég majd Sztálin vörös csillaga, hogy ki ne hunjon lelketek fénye, s a világnak utolsó reménye, ki még a szabadság képébe látsz szabadság népe, tettel és imával ronzs le a véres börtönök falát. Kemény az éj a véres cella mélyén, a sátán áll őrt kinn az éjszakán, és akit őriz, annak nincsen társa, csak a világot vádoló magány. Körötte szurony, géppisztoly és börtön, s hol a halál a szolgává lett földön a mártírokból légiót ostoroz, ti szabad népek, Moszkva bilincséből üzen nektek a fogoly bíboros. A börtönviszonyok és recsk. A korabeli állapotokat és a magyar nép megfélemlítettségét jellemezték a börtönökben élők körülményei, példa erre Recsk. Magyarország egyik legembertelenebb büntető tábora Recsken volt, ahol a legnagyobb létszám esetén mintegy 1500 ember tartottak őrizetben. Itt kínoztak meg az állam egyéb ellenségei mellett neves papi személyiségeket is. Recsket megjárta még szemináriumba menetele előtt Tabódi István. Vele még találkozunk a központi szeminárium szétrúgása után, a kispapok tanulását és pappá szentelését ő szervezte meg, és ezért börtönbe került. Ide vitték a ferenceseket védő 60-i vasutasokat is. A tábornak az ávó tervei szerint titokban kellett volna működnie, mint a náci táboroknak, hogy az ott elkövetett embertelenségeknek nyoma se maradjon. Mára számos könyv jelent meg róla. A tábor helyén létrehozott Recski Nemzeti Park a terrorházához hasonlóan figyelmeztet, hogy emlékezzünk erre a korra is az ott szenvedett, elhunyt vagy eltűnt rabokra. A Recski táborról a személyes átéltség erejével ható, az egész korról is szakszerű áttekintést nyújtó és egyúttal olvasmányos könyvet írt Erdei Sándor, volt Recski rab. Erdei a sok Recski pillanatkép közt leírja egy vallásos fogoly esetét. A béketűrés iskola példája volt a hívő Jámbor Muszapál, aki mindenkinek megbocsátott, kevés kenyerét szétosztotta éhező bajtársai között, sohasem szitkozódott, még az AVH-soknak és a kápóknak, a rabok közül való rabhajcsároknak is mentséget szerzett. A kőszállítás mellett neki gúnyból még a nyakába is kötöttek egy méter hosszú farönköt, amit cipelnie kellett. Nem tiltakozott, istenfélően tűrve vonszolta legyengült testét a kétszeres teherrel, mindaddig, amíg össze nem esett, és a munka megtagadásáért fogdába nem zárták. Egy vasárnap közmunka közben az őr bosszankodva rászólt, miért nem fordul Istenéhez, hogy segítsen magának. Muszapali nem válaszolt, csendesen tovább tolta a talicskát. A következő fordulónál az őr újra szólt. Na szólt már Istenének? Erre se kapott választ, mire az dühében elkezdte fegyelmezni. Állj, kiáltotta. Egy lépés hátra. Bajtársunk a kötéllel nyakába akasztott talicskával hátra lépett. Még egy lépés hátra. Ez is megtörtént. Közvetlenül mögötte volt az általunk épp most kiásott Mító Meder. Az AVH-s újra vezényelt. Megint egy lépés hátra. Azt hitte, Pali nem teljesíti a parancsot, de ő hátra lépett a semmibe. Magával rántotta a taligát, amely a meder két méter mély fenekén a földdel együtt rázuhant. A mellette álló Pallavicsini bajtársunk látta az egészet, és odarohant, hogy első segélyben részesítse. Pali csodálatos módon nem sérült meg, csak halkan fohászkodott. Bocsánatot kérek, Istenem, hogy egy pillanatig nem hittem benned. Felkelt, lerázta magáról a földet, csendesen tovább tolta a taligát. Élmény volt látni az őr megdöbbenését, csodálkozó tekintetét. Ettől kezdve többé nem zaklatta Muszapalit.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című mesének negyedik részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
Mirmur, a gól király. Egy pamut gombolya gurult be a szobába, a félig nyitott ajtón. Mirmurra Kandúr szaladt utána, rugdosta, és teli torokból kiáltozott. Passzol be! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról. Előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele, folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mirmur fokhegyről válaszolt.
Focizok! Én vagyok a gól király!
A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmur olyan fölényesen viselkedett. Gól király, gondolta magában, én még sosem voltam gól király. Megvárta, míg Mirmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják?
De, felelte Mirmur, te leszel a közönség.
Jó, mondta örömmel a kis csacsi, mit csináljak?
Maradj a helyeden, és kiabálj, felelte Mirmur.
Mit kiabáljak? Kérdezte a kis csacsi.
Mirmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzold le, meg lőd kapura, meg gól!
Ennél egy kicsit ugrálhatsz is.
Most támadásba lendülök.
Folytatta Mirmur, és újra elkezdte rúgdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy
passzold le, lőd kapura, gól!
És ugrált a virágtartón. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, s legközelebb én leszek a gól király. A sok rúgdosástól a pamut gombolyag kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A Kandúr azonban annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony, egyszer csak teljesen kimomlott a gombolyag, és Mirmur belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccani sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált.
Passzol le, lőd kapura!
Mirmur megzavarodva ráncigált az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból biztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmur nagyon dühösen nézett, s rámordult a kis csacsira.
Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást!
A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Ha így is jó, gondolta magában.
Én el is hallgathatok.
És nézni kezdte a csillát. Mirmur egyre dühösebben rángatta, húzgált a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi oda pillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmur vékony, könyörgő hangon megszólalt.
Segíthetnél, hallod?
A kis csacsi ránézett.
Úgy gondoltam, folytatta Mirmur, hogy megkereshetnéd a szál végét.
A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a Kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét.
Megvan,
szólt. Bogoszt ki, kérte Mirmur.
Legközelebb, ugye, én is lehetek gól király,
kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmurt. Mirmur ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos volt az arca.
Igen, mondta Mirmur. Legközelebb te leszel a gól király. Én pedig,
csillant fel a szeme,
Gózsák leszek, a híres kapus.
Egymásra nevettek, majd Mirmur sietve összenyalábolt a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
Ma este Csukás Péter Mirmúra Kandúr című mesének negyedik részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Vége van a nyárnak, hűvösszelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak.
Vége A nagy bolygókon kívül, minek mind tudjuk nevét, még számtalan parányi bolygót rejt a csillagos ég. Szabad szemmel hiába nézel, sohasem láthatod a B612-es, hol a kis herceg lakott. Csak azért mondom, mert tudom, hogy van, kinek kell a bizonyítás, hogy a B612-es bolygót látta egy csillagász. Nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy mindez mese csupán, hisz mindannyian vágyakozunk egy igazi barát után. De szomorú lennék, ha nem hinnéd, hogy itt volt velem. Szomorú lennék, ha nem hinnél nekem. Szomorú lennék, ha nem hinnéd, hogy volt egy barátom. Nagyon egyedül maradnék a világon. Éjszakánként nevetnek rám a csillagok. Tudom, hogy valahol egyedül él egy tüskés kis virág, és érzem, mennyi mindent jelent egy igazán jó barát. Szomorú lennék, ha nem hinnéd, hogy itt volt velem. Szomorú lennék, ha nem hinnél nekem.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolci Józsgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a Jézus Krisztus melletti tanúságtételről.
A keresztúti imádság első állomásának a címe: Jézust halálra ítélik. Arról elmélkedünk, hogy Jézust elítélik, pedig ő bűntelen volt, azért jött, hogy beszéljen az Atya szeretetéről, sőt ne csak beszéljen, hanem gyógyítson, csodákat tegyen, ördögöt üzzön, a betegeket meggyógyítsa, vagyis az embereket elvezesse az Istenhez. Jézus pedig elítélik, mindenféle hazugságot fognak rá, hogy Isten káromló, meg mindenféle hazugsággal viszik Pilátus elé, azért, hogy megöljék. Jézust elítélik. De arról is elmékedünk, hogy mi is időnként elítélünk másokat, ítéletet mondunk, amikor valakiről mondunk valamilyen rosszat, ítélkezünk. De milyen fájdalmas az is, amikor rólunk mondanak ítéletet, amikor azt mondják, hogy te csak ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy, amikor leírnak. És azt érezzük, hogy ezekkel a szavakkal megaláznak, mert én nem ez vagyok, én sokkal több vagyok. Én nem csak egy ilyen bolond vagyok, vagy egy ilyen vagyok, vagy egy hisztés vagyok, hanem nekem méltóságom van, óriási gazdagság az egész életem. Ezért is mondja Jézus, ne ítélj. Az, hogy ítéljünk, az kifejezetten megtiltja. Mit jelent ítélni? Azt mondom valakinek, hogy te rossz vagy. Sőt, még a szándékod is rossz. Nem tudsz és nem is lehet megváltozni. Te csak ennyi vagy, ennyi az egész. Te már csak ilyen szerencsétlen vagy. Kutyából nem lesz szalonna. Vagy indulatból mondanak nekem valami rosszat, valami véleményt. ami mindig, mivel indulatból fakad, egyfajta bosszú is megjelenik benne, lekicsinlő, meg fájdalmat akarnak nekem okozni, és ítéletet mondanak. Vagy az ítélet olyan, mint a pecsét. Pecsétet nyomnak rám. Azt mondják, XY, te bolond vagy, te nem vagy normális, te lehetetlen alak vagy, te belőled nem lesz semmi, te egy kétbalkezes vagy, te nem vagy jó semmire. És még lehet rengeteget mondani, hogy milyen ítéletek vannak. Jézus azt mondja, és arra tanít bennünket, már az is méltó a gyehenna tüzére, aki azt mondja másiknak, te istentelen. Elég kemény szavak azok. A gyehenna tűze az a kározatot jelenti. Amikor valaki azt mondja a másik emberről, hogy te istentelen. És itt értjük meg, hogy az ítélet miért veszélyes, és mi is ennek a lényege. Az embernek lényege van. És mi az én lényegem? Az Isten gyermeke vagyok. Ő teremtett engem, ő váltott meg engem. Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten és feltámadt. Én a Szentlélek temploma vagyok. Én egy egyedi személy vagyok. Én a mennyország örököse. Az Isten odavár engem. De külön személyem van. És hogy van tehetségem, vannak talentumaim, vannak, akik engem szeretnek a legjobban, én vagyok számukra a legfontosabb, és vagyok, mint apa, vagy édesanyja, vagy akár papként, de úgyis tanárként, orvosként, kőművesként, tehát sokféle szinten megvan az identitásom, hogy ki is vagyok én. De az én lényegem, az egy óriási gazdagság, és az az Istentől van. És amikor valakinek azt mondják, hogy te istentelen, akkor úgy beszélnek róla, hogy neked a lényeged az, hogy te istentelen vagy, nincs istened. Ha megnézzük, ki az istentelen, itt a Földön igazából ilyen ember nincs. Az az istentelen, aki az Istentől már végérvényesen elszakadt, vagyis az a személy, aki a pokorra jutott, a kárhozatra. Ő már az Istentől teljesen elszakadt, rá lehet mondani azt, hogy istentelen, de ez nem ítélet, ez már ilyen teológiai meghatározás. És amikor egy élő személynek azt mondom, hogy te istentelen vagy, mit is mondok róla? Hogy neked nincs Istened, az Isten lemondott rólad, teljesen el vagy szakadva tőle, te már nem is tudsz megtérni, az Isten nem is akar veled semmit, te már itt a Földön egy elkárhozott személy vagy. Ennél súlyosabbat, ennél nagyobb hazugságot egy emberről itt a Földön nem lehet mondani. A lényegét veszem ki. És persze az ítélet akkora nagyon veszélyes, amikor akinek mondják, főleg az ember gyermek, el is hiszi. És hogy mennyi ilyen hazugság által megnyomorított ember él a világon, akik a hazugság pecsétje alatt görnyednek, mert gyermekkorukban elhitték azt, hogy te nem lesz belőled semmi, vagy meg olyan bolond vagy, meg te szerencsétlen vagy, te ne is csinálj semmit, te ne is nősülj meg, hozzád úgy sem megy el senki, vagy úgy is ott hagynak, vagy te ilyen kétbalkezes vagy, te inkább ne csináljál semmit. Mennyi ítélet, persze különbözőképpen fogadják ezt az emberek, de mennyi megnyomorított ember van, mert hazudtak róla. Nem a lényegét mondták, hanem hazudtak róla. És azt is felteszem kérdésként, hogy hányszor hallottuk azt, amikor valaki, akár mi megfogalmazzuk valakinek a lényegét. Hogy te gyermekem, olyan büszke vagyok rád. Egyrészt, mert hasonlítasz ránk a szülőkre, de azért is, mert te az Isten gyermeke vagy, te a Szentlélek temploma, mennyország örököse, olyan óriási méltóságod van, hogy az Isten alkotott téged, ő adott nekünk ajándékba, és hogy olyan büszkék vagyunk rá. És ez nem azt jelenti, hogy gyereknek nincsenek hibái, vagy nem kell nevelni, vagy azt mondani, hogy most felkelsz, most tanulni kell, most iskolába kell menni, ébresztő, és hogy nincsenek határok, hanem a méltóságáról az igazat mondom, és közben persze vannak szabályok, amiket be kell tartani, és meg kell nézni. Ezért veszélyes az ítélet, mert olyat mondok, ami nem igaz. Az ítélet mindig hazugság. Sőt, ha megnézzük, az ősbűnnek is a lényege, a gonosz arra kísérti az embert, olyanok lesztek, mint az Isten. Márpedig kinek van joga ítélkezni egyről az Istennek. És amikor az ember ítélkezik, akkor tulajdonképpen olyan, mintha Istent játszana, én megmondom, hogy kiből mi lesz, ki mennyit ér, és ehhez nekem nincs jogom. Én teremtmény vagyok, engem is az Isten ítél meg, és én nem ítélhetek meg senkit. Mi ebből a kiút? Az Isten szemével nézzünk rá a másik emberre, hogy Jézus mit mond erről, mit tanít nekünk arról. Például ott a házasságtörő asszonynak a története. Azt mondja Jézus az asszonynak, nem ítél el senki, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz. Az asszonynak a méltóságáról nem mond semmit, nem mond, hogy egy utolsó házasságtörő vagy, hanem ők sem ítélnek el, mert rádöbbentek, hogy ők is bűnösök. Nekem jogom lenne megítélni és elítélni, de nem ítéllek el, mert tudom, hogy ki vagy. Még akkor persze Jézus ezt nem mondta, de hogy nem soká érted is meg fogok halni a kereszten. De többé ne vétkezzél, mert a bűn az megnyomorít és bemocskol. A szemlélő élet lényege, hogy Jézus szemével és lelkületével nézek a másik emberre. Például, valaki nagyon idegesít, akár lusta, csúnyán beszél, átkozódik, hazudozik, megcsal, sokféle ilyen emberi bűn van, ami igencsak tud bennünket idegesíteni, főleg, hogyha közelül érint. És hogy amikor indulatból mondok valamit, azt mondom, hogy te pont-pont-pont ilyen és ilyen vagy az ítélet. És hogy az ilyennel pont-pont-pont ez történjék, mondtam egy ítéletet, meg mondtam egy átkot. Mit akar itt a gonosz? A gonosz azt akarja, hogy egymást elítéljük, egymást átkozzuk valamilyen szinten, vagyis, hogy egyre nagyobb feszültség legyen, és a hazugság terjedjen. Amikor így szólok valaki, ez annak mi a gyümölcse? Ő nem fog megváltozni, sőt, visszakiabál rám, és ő is elmond engem minden szemétnek, ami ugyancsak egy ítélet. Vagy én ideges vagyok a tehetetlenségeben, bűnkövetek el azáltal, hogy ítéletet mondok. Vagyis 2-0 a gonosznak a javára. Valaki valamilyen bűnt elkövetett, ahogyan én reagáltam, dupla lett a bűn, mert én is azt a bűnt követtem el, lehet, hogy még duplán. Mi az Istennek a szándéka? Mindenképp az, hogy üdvözüljön, és hogy Jézus kifejezetten azt akarja, hogy az igazat mondjuk. Ő az út, az igazság és az élet. Például valaki idegesít, és azt mondom neki, és lehet indulatból, hogy te az Isten gyermeke vagy, Jézus meghalt érted, és úgy megalázod magad, amikor ennyit iszol, ilyen csúnyán beszélsz, amikor így gondolkodsz saját magadról, hogy olyan rossz lát, legszívesebben ordítanék vagy sírnék, amikor ilyen gyönyörű teremtmény vagy, te az Isten rajongva szeret, te meg nem látod ezt vak vagy, és úgy beszélsz meg, úgy viselkedsz meg, olyanokat teszel, mondasz, vagy bármit teszel, hogy ami téged megaláz, és hogy pedig te olyan méltóság vagy, olyan gyönyörű valaki vagy, és olyan rossz lesz látni, hogy te megalázod magad, amit csinálsz. Mi lesz ennek a gyümölcse? Nem biztos, hogy meg fog változni. Habár ezt sosem tudjuk, mert az Isten akarata szerint teszünk valamit, a Szentlélek működik általa. Tehát, hogy akkor lehet, hogy nem látom, hogy ő megváltozik, de mindenképpen megdöbben, mert róla még nem mondták azt sose, hogy te az Isten gyermeke vagy. A másik, hogy én igazat mondok, az Istenről beszélek, az Isten jóságára, hogy ő teremtett téged, ő váltott meg, és ő téged gyönyörűnek teremtett, és rajongva szeret téged. Az Istenről beszéltem ennek az embernek, és tanúságot tettem az Istenről, meg elmondtam az igazat, hogy te ember ki vagy. És a fájdalmamat az, hogy mit teszel magadból, amikor tudatlanságból is ezt és ezt teszed. Ez a kiút belőle, az igazat mondani. Ebben van indulat is, mi akár sírhatok is, vagy lehetek dühös is, amikor ezt látom. Nem egyfajta ilyen bűbájmosolyt felveszek, hanem indulatból mondom, de az igazat. És itt a fő, a gonosz azt akarja, hogy hazudjunk, és hogy ítéletet mondjunk. Jézus, hogy mondjunk ki az igazat, mert az igazság az visz előre, és én az igazat mondom ki. És ezért nem ítélek el senkit, azért, mert az igazat akarom mondani, az ítélet pedig egyedül az Istennek van fenntartva.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya elmélkedett a Jézus Krisztus melletti tanúságtételről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, az összeállítást Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.